Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Lehet, hogy számmisztikában kell valakinek hinni ahhoz, hogy június 13-án délelőtt 10 órakor pozitív döntésben reménykedjen, amikor az Emberi Jogok Egyetemi Bírósága a Karsai Dániel versus Magyar Állam ügyben döntést hoz, mert ez most már biztos. Ehhez viszonyítva kezdődik a visszaszámlálás, amiről maga Karsai Dániel azt mondta, hogy ő inkább centiseket vág, nem másként gondolja. Arról van szó röviden, hogy egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő alkotmányjogász 47 évesen úgy gondolja, hogy az életvégi döntés, mert ő nem eutanáziának nevezi, hogy ehhez neki joga van, ezt viszont a Magyar Állam vitatja, így kerültünk ebbe a helyzetbe, és hát a témáról dr. Zeller Judittal, a Társaság a Szabadság Jogokért munkatársával, a Magánszféra Projekt Senior szakértőivel beszélgetünk, akivel már volt alkalmunk decemberben szót ejteni az ügyről. Akkor még úgy tudtuk, hogy ugye Strasbourgban meghallgatások, aztán majd dönt a testület. Jó estét kívánok! Mennyire bizakodó, mert hogy Karsai az.
Jó estét kívánok, és hát őszintén szólva én is az vagyok. Tehát itt azért van egy nagy lehetősége a bíróságnak arra, hogy kövesse azt a, hát most már mondhatjuk azt, hogy trendet, ami itt azért Európában az utóbbi, mondjuk azt 2-5 évben kirajzolódik. Felkínálta neki a Karsai ügy azt, hogy a 20 éves gyakorlatát akár bizonyos szempontból felülvizsgálja, akár bizonyos szempontból egy kicsit javítsa, kiegészítse. Én mindenképpen azt gondolom, hogy ugyanúgy benne van itt a nyerés lehetősége Karsai Dániel számára, abszolút.
20 évvel ezelőtt a Magyar Alkotmánybíróság döntött ebben a kérdésben, úgyhogy hát elvetette a lehetőségét az eutanáziának, mert azzal indokolta az álláspontját, hogy az állam csak így tudja megfelelően védeni az állampolgárait, hogyha elzárkozik ettől a lehetőségtől, de ott volt a szövegben, mint minden jogi szövegben, gondolom általában egy, ha nem is kiskapu, de egy résnyi remény, vagy dilemma, hogy nyitva hagyta.
Vagy lehetőség, megint csak azt mondanám.
Vagy lehetőség, igen. Tehát, hogy azt mondta, hogy a jelenlegi, a társadalom és a tudomány jelenlegi állapotához viszonyítva hozza meg ezt a döntést, nem posztulálta azt, hogy ez most egy olyan axióma, amit aztán kőtáblába fogják vésni, és nem lesz majd mód az átgondolására. Akkor ez bölcsességről is szólt, elővigyázatosságról, vagy volt az Alkotmánybíróság testületében valaki, aki úgy gondolta, hogy az idővel majd, ha eljön az ideje, mégiscsak lépést kell tartani?
Hát őszintén szólva én minden alkotmánybíróról, aki akkor meghozta ezt a döntést, feltételezem, hogy volt benne ennyi. Egyrészt azt mondanám, hogy kellő alázat, nagyon jó értelemben véve, másrészt pedig valóban bölcsesség, amikor hát távlatokba tudtak tekinteni, és azt tudták mondani, hogy egy jogi döntés az azért térben is időben korlátozott lehet, vagy korlátozott hatókörű, és előfordulhat olyan fejlődés azóta ugye, hogyha arra gondolunk, hogy ez pont egy élettudományos terület, azért ahhoz nagyon szorosan kötődik az eutanázia. Ott ugye robbanásszerű fejlődés köszöntött be a 21. században, tehát nyilván ezt szem előtt tartották, hogy nagyon megváltozhatnak a körülmények, és akkor majd felül kell, vagy felül lehet vizsgálni akár ezt a döntést. Én mindenképpen ezt egy bölcsességnek tartom, hogy akkor ezt rögzítették, hogy foglalkozzunk ezzel a továbbiakban is. Ők az itt és mostra mondanak valamit, ugye azt mondták, hogy az a szabályozás, ami akkor hatályban volt, az nem alkotmányellenes. Ugye akkor még egy másik alkotmányunk volt ráadásul, de nem vették maguknak azt a bátorságot, szerintem nagyon helyesen, hogy 20 évre, 30 évre, 100 évre vonatkozó döntést hozzanak.
November 27-én kezdődik ez a per, és itt vagyunk most június közepére várható a döntés. Gyorsított eljárásban, mert általában ezek a fórumok, grémiumok nem kapkodják el a munkát, most egy ilyen különleges elbírálás vagy ügymenetnek köszönhetően íme itt vagyunk a finish kapujában, vagy célegyenesben, ahogy mondani szokták sportnyelven, és azért használom a sportnyelvet, mert Karsai Kozai Dániel is egy küzdő ember, egyrészt mert küzdő sportokban is jeleskedett, másrészt mert továbbra is legutóbbi interjúi a május közepén rögzített nyilatkozatai arról szólnak, hogy ő nem ő magáért teszi ezt, nem egy önös érdek, hanem mindazokra gondol, akik hasonló, de főleg nála rosszabb helyzetben vannak, rosszabbat úgy értem, hogy anyagi, szociális általában, tehát nincs családa környékükön, hogy segítsenek, nem tudják a gyógyszereket beszerezni. Az életük utolsó szakasza egy olyan periódus, ami már nem emberhez való, nem emberhez méltó szenvedéseket, állapotot eredményez. Ehhez próbál ő valahogy, hát egyrészt a tabusításnak a felbontásával első szakaszban, most pedig ugye a jogi csatával valahogy segítséget nyújtani.
Igen, ezt én nagyon-nagyon fontos elemnek gondolom, amit most összefoglalt, mert hogy ez egy kritikus kérdés, hogy ki mennyire fér hozzá bármiféle támogatáshoz, segítséghez, aki ilyen helyzetbe kerül. És sajnos Karsai Dániel ezt remekül látja, hogy ő bizony egy privilegizált helyzetben van, valószínűleg a lakosság többségéhez képest. Ami ugye egy újdonság, és a decemberi beszélgetésünkben még nem hangozhatott el, az az, hogy januárban a TASZ beadott egy úgynevezett amicus curiae beadványt, ami hát azt jelenti, ez szó szerint ez a kifejezés, hogy a bíróság barátja, és tartalmilag meg ez egy olyan fajta véleményt, szakértői hozzászólást jelent, ami hát segíthet a bíróságnak abban, hogy az ügyet megfelelően döntse el. A kollégáimmal készítettünk egy ilyen beadványt, és bizony ennek egy nagyon fontos pillérét teszi ki az, amikor elemezzük, hogy mindazok az ellátások, amiket egyébként annó a kormány a válaszában felsorolt, azok mennyire hozzáférhetők. Tehát mi a tényleges helyzet Magyarországon? Valóban az-e a helyzet, hogy itt egy mindenre kiterjedő, minden szükségletet kielégítő ellátás áll szemben azzal, hogy valaki mégiscsak meg akar halni a segítséggel, akár vagy a saját erejéből, vagy pedig hát azért vizsgálnunk kell itt a rendszernek az anomáliáit is. Abszolút azt láttuk, hogy nyilván itt számos hiányosság van, számos fejlesztendő terület van az életvégi ellátásban, kifejezetten a Karsai Dánielhez hasonló betegséggel küzdőknek az ellátásában.
Igen, mert hogy ez a gond, illetve hát ez az ASL-ként rövidíthető betegség, ez tulajdonképpen egy az orvostudomány pillanatnyi fejlettsége szempontjából gyógyíthatatlan. Fokozatosan leállnak a különböző életfunkciók, hiszen egy idegsorvadásos folyamatról beszélünk. Jelenleg most éppen az étkezését szondával, gyomorszondával lehet biztosítani. A beszéde, ugye, ahogy a felvételeken visszahallgatható, kásás, nehezen érthető alulírással kell közreadni ahhoz, hogy érthető legyen a mondani valója, és ennek dacára ő azt mondja, hogy ha kell, végigcsinálom az utolsó lélegzetvételig, a szószoros értelmében eddig az idézet.
Igen, őszintén szóval most így nem tudom, hogy mi az, amire reflektálni tudnék, mert hogy mi a kérdés ezzel kapcsolatban.
Nincs kérdés, itt csak egyszerűen a helyzetet próbáltam közelebb hozni a hallgatóhoz. A kérdés igazándiból az, hogy miután találkozott két államfővel is, találkozott parlamenti képviselőkkel, ellenzékiekkel és kormánybeliekkel, miután ez a típusú diskurzus végül is elkezdődött, bár azért, ha Viski Andrásnak a témába illő véleményét olvasom, akkor kétségeim vannak e felől, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük erről a kérdésről. Szóval, hogy amit említettem, hogy egyáltalán elkezdődött a róla való beszélgetés az érdemben erről a kérdésről, az életvégi döntésről való diszkuszió, ez már győzelem. Így értékeli maga Karsai, csak ezt nem tudjuk szakmailag, jogilag becikkelyezni ezt a győzelmet.
Hát ezt még nem tudjuk, de igen, pont ezt szerettem volna mondani, hogy ezt még nem tudjuk becikkelyezni. Tehát azért azt látjuk, hogy azokban a dolgokban nem lesz változás, amikben nem folyik egy vita. Általában azokban a kérdésekben, tárgykörökben van. Egy idő után a jogalkotó is abban a helyzetben, hogy érzi, hogy most itt már kéne valamit tennie, valamit kéne változtatnia, amiről beszélnek az emberek, amivel foglalkozik a társadalom. A magyar társadalom, ugye mint sok más európai, egy idősödő társadalom. Tehát ez egy olyan kérdés, az életvégi kérdések köre, és itt most nem feltétlenül egyébként csak az eutanáziáról, vagy az asszisztált öngyilkosságról beszélek, hanem általánosságban a betegség, a hosszan viselt betegség.
Az idős gondozás egészen tág palettájára gondolom.
Így van. Tehát, hogy ez egyre fontosabb téma lesz, egy egyre központibb téma lesz, hiszen arányosan, ugye a társadalom többi részéhez mérve, arányosan egyre több embert fog érinteni. És azért lássuk be, hogy ez egy elég nagy tabu. Nem csak nálunk tabu, az öregség, meg a betegség, meg a halál, hanem a komplett mondjuk azt, hogy európai kultúrában ez tabu, tehát ez fontos, hogy ez elkezd visszakerülni bizony a közéleti diskurzusba, mert hát azt hiszem, hogy ezekhez hosszabb idő kell. Nyilván most itt, hogyha egy kedvező döntést hoz a Strasbourgi Bíróság, akkor az ad ennek egy lökést. De ugye az sem jelenti azt, hogy utána a következő naptól már megoldódik minden probléma. Tehát az is még egy úgynevezett végrehajtandó döntés lesz, különböző feladatokat ró majd a kormányzatra, de hogy nem egyik napról a másikra fog ez bekövetkezni. És ugye azt hiszem, hogy én ezt már mondtam talán a múltkori alkalommal is, hogy tulajdonképpen nagyon hasonló a helyzet akkor, hogyha egy kérelmet elutasító döntés, tehát egy Karsai Dániel számára kedvezőtlen döntést hoz a Strasbourgi Bíróság, mert ez csupán egy útja annak, hogy érvényesüljön ez a jog, de nem a kizárólagos útja. Tehát itt azért a társadalomban kell, hogy megszülessen egy olyan fajta elképzelés, ami egyrészt foglalkozik ezzel a kérdéssel, megismeri egyre jobban azt, hogy mivel jár az ilyen betegség, ez az ALS, illetve az ehhez hasonló betegségek, mit jelent az életvégi döntések köre, és akkor majd magá után hozhat ez egy jogi szabályozást. Szóval szerintem ez egy nagyobb győzelem, mint ami ennek első pillantása látszik. Tehát, hogy elültetett azért itt Karsai Dániel, azzal, hogy arcot adott ennek a problémának, szerintem ez is egy kulcskérdés, tehát azzal, hogy arcot adott ennek a kérdéskörnek, elültetett azért itt néhány bogarat az embereknek a fülébe, és ez bízunk benne, hogy oda vezet, hogy egyre jobb ellátórendszer, egészségügyi rendszer és életvégi döntéseket lehetővé tévő rendszer alakul majd itt Magyarországon.
Cinikusnak fog hangzani a következő kérdésem. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy éppen egy alkotmány jogász szenved egy ilyen betegségben, mert különben nem nyert volna ekkora publicitást, illetve ilyen szakszerű tematizálást a kérdés?
Biztos vagyok benne, hogy sokat tett hozzá a tematizáláshoz az, hogy ez szakmailag nagyon-nagyon magas színvonalon zajlott ez a vita. Azt hiszem, hogy a társadalmi hatása, azt őszintén szólva azt nem tudom megítélni, hogyha egy másik foglalkozást űző, de hasonló mondjuk társadalmi megbecsültséggel vagy ismertséggel rendelkező valaki került volna ilyen helyzetbe, ő milyen hatást ér el. Tehát én itt inkább azt mondanám, hogy azzal, hogy egy alkotmányjogász az érintett, azzal egyből nagyon a döntéshozókat tudta megcélozni, ugye itt akár például egy magas szintű bíróságot, akár mondjuk Magyarországon belül a parlamentet, köztársasági elnököt, tehát olyanokat, akik azért döntéshozó vagy döntésbefolyásoló pozícióban vannak. Azt hiszem, hogy lehet, hogy lerövidült így az út, vagy egy célzottabb szakmai tartalom is azonnal belekerült ebbe a történetbe, és hát így nyilván ezek a döntéshozatali fórumok sem tudták olyan könnyen ezt elhárítani maguktól, hogy hát jó, de hát itt van egy jogi szabályozás, és nekünk ahhoz kell tartanunk magunkat, hiszen itt pont a jogi szabályozás az, amit már eleve megtámadott Karsai Dániel.
Korábbi strasbourgi döntések ebben a témában mennyire jogosítanak fel az optimizmusra, arra a bizakodásra, amit a beszélgetésünk elején már jelzett?
A strasbourgi bíróság eddig ugye nagyon erősen azt jutott a kifejezésre, hogy itt egy széles mozgástere van az államoknak, és nem kíván ebben igazságot tenni, és ebbe a széles mozgástérbe belefér az is, hogy megengedik az eutanáziát, vagy az asszisztált öngyilkosságot, de az is belefér, hogy nem engedik meg. Azért én egy kijelentésre fölhívnám a figyelmet, ami több döntésében is hangsúlyozott a Strasbourgi Bíróság, mégpedig az, hogy az egyénnek, tehát azt elismerte tulajdonképpen már az első pillanattól kezdve, tehát már több mint 20 évvel ezelőtt, ugye ott mondjuk oda datálható az egyik legfontosabb ilyen ügy 2002-ben, és már ebben a döntésben elismerte, hogy az egyén bizony jogosult arra, hogy a halálának a módját és az idejét azt meghatározza. És hogy ez egy egyéni döntés, ami beletartozik a magánszférának a védelmébe. Azért ez egy elég fontos kijelentés, egy központi kijelentés, mert innen már tulajdonképpen csak egy lépés az, ahova például a Német Alkotmánybíróság már eljutott, hogy igen, tehát fogadjuk el, hogy bizony az egyén magánéletének, magánszférájának a része az, hogy döntsön a saját haláláról, és ahhoz, hogy ez tényleg megvalósuljon, ahhoz bizony lehetséges, hogy néha másnak a segítségét kell kérni. Mert hogyha nem kap mástól segítséget, akkor ez az eredeti gondolat, hogy én dönthetek a saját halálomról, hát ez nem tud érvényesülni. Tehát ez az, amennyiben például Németország vagy Ausztria továbbfejlesztette a Strasbourgi Bíróságnak a gyakorlatát, és ezt a lépést, ezt azt gondolom, hogy bármelyik pillanatban a Strasbourgi Bíróság is megteheti. Tehát, hogy elég messzire eljutottunk már, azt hiszem, ezen az úton ezt a kis lépést lehet még mögé tenni, amire, hát megint csak hangsúlyozom, van remény. Különös tekintettel arra, hogy ezt már egyébként két nagyon precízen és alaposan érvelő alkotmánybíróság, Németország és Ausztria szövetségi alkotmánybírósága nagyon szépen felgöngyölítette és megérvelte ezt a dolgot.
Újraélesztés, a mesterséges táplálás, gépi lélegeztetés, illetve a szervekről való rendelkezés az exitus után. Ezek mind ott vannak az általunk tárgyalt helyzet holdudvarában. Vajon egy pozitív döntés esetében ezek is terítékre kerülnek, vagy ebben a kontextusban egy ilyen, mondjam azt, hogy kiterjesztett értelmezésben?
Hát én azt gondolom, hogy ezeknek már mindnek most terítéken kéne rég lenniük. És hát vannak olyan szakmai fórumok, például a TASZ része tagja egy életvégi döntések munkacsoport nevű szerveződésnek, ami hát leginkább ilyen független kutatókból, szakértőkből áll, akik életvégi kérdésekkel foglalkoznak. Mi abszolút missziónknak tekintjük, hogy ezek már most kerüljenek be a köztudatba, hiszen ezekről már most lehet beszélni. Ugye, amiket mondott, hogy kérem-e ezeket az életfenntartó kezeléseket, a gépi lélegeztetést, az életvégi gyógyszerezést, a mesterséges táplálást, az újraélesztést, stb. Tehát erről ugye már most dönthet az egyén. Nagyon kevesen tudnak erről, hogy erről lehet dönteni, és még kevesebben tudnak arról, hogy hogyan, milyen formában, hogyan kell szabályosan dönteni erről úgy, hogy aztán ezt a döntést az egészségügyi ellátók tényleg követni tudják. Tehát erről én azt mondanám, hogy erről most már érdemes lenne beszélgetéseket szervezni, és ugyanígy egyébként a szerveknek a felajánlásáról, illetve hát ugye Magyarország az egy olyan rendszerben működik, ahol főszabályként mindenki szervdonor, tehát hogyha valaki soha életében nem foglalkozott ezzel, annak jó tudni, hogy ő szervdonor a jogszabály alapján, és hogyha nem szeretne az lenni, akkor ugye ki kell, úgy mondjam, ki kell csekkolni ebből a rendszerből, tehát kell egy olyan
tételesen jelezni kell.
Hogy ő nem akar az lenni. Uh-huh. Igen. Szóval, hogy ezek már nem, hogy ennek a döntésnek a horizontján vannak, ezekben járkálunk éppen, ezen a mezőn járkálunk már nagyon régóta, és fontos lenne, hogy minél tudatosabbak legyenek ebben az emberek.
Az állam jelen esetben ugye a másik fél ebben a jogi vitában úgy érvelt, hogy keresztény értékrendet mutat fel, illetve azt vall. Emberek nem dönthetnek emberek sorsa fölött. Ugyanakkor meg Karsai Dániel azt mondja, hogy továbbra is hívő embernek tartja magát, bár felesel az égiekkel időnként vehemensen. Ez nyilván ez a passzus, amit most ide behozok a beszélgetésbe, megint nem a szakmaiságról szól, vagy nem arról, amit dr. Zeller Judit az eddigi szakmai tapasztalatával közelítene, de állandóan ott vagyunk ezzel az eutanáziával, hogy megpróbáljuk a tabu döntögetés ellenére egyfajta óvatoskodó prüdériával megközelíteni. És én el is mondom az aggályaimat itt most. Például ez az életvégi döntés. Félünk attól, hogy azt mondjuk, hogy eutanázia, mert a frász tör ki bizonyos embereket, vagy testületeket, vagy elriasztjuk a esetleg érdeklődő médiafogyasztót a kérdéskör taglalásától. Mondjuk ki, miért nem tudjuk ezt kimondani, és ezért vagyok kíváncsi arra, hogy itt van egy ellentmondás. Azt mondják, hogy keresztény értékrend, meg az élet primátusa, ugyanakkor meg ezt egy hívő ember kéri.
Hát nyilván valóban én ebben a keresztény teológiai kérdésben nem fogok tudni semmit hozzátenni. Talán annyit, hogy emlékeim szerint azért volt hasonló világnézetű támogatója is, eléggé részletesen kifejtett véleménnyel Karsai Dánielnek. Én úgy emlékszem, hogy volt ilyen megosztása a közösségi média felületeken. Szóval, hogy valószínűnek tartom, hogy ott sem egyfajta álláspont létezik, hanem ott is vannak ennek árnyalatai. Saját tapasztalatom egyébként, hogy én voltam több olyan rendezvényen is, ahol rengeteg kérdésben egyetértettünk keresztény teológusokkal, tehát kifejezetten olyan szakemberekkel, akik az életvégi döntésekkel foglalkoznak, hiszen hát ugye a transzcendens akarattal való megbékélés azért az jelentheti azt, hogy én vállalom, hogy nekem meg kell halnom, és nem szeretnék minden áron tovább élni. De nem is taglalom ezt tovább, mert ebben valóban nem vagyok szakértő.
Maradjunk akkor a fogalomtisztázásnál. Mitől
igen,
szebb, vagy mitől,
volna.
Igen, mitől kíméletesebb az, hogyha azt használjuk, hogy életvégi döntés, és nem mondjuk azt, hogy eutanázia, legyen az asszisztált, legyen az passzív akár. Most igen. Egyébként csak annyit teszek hozzá, a helyzet pontosítása véget, hogy itt az aktív, vagyis a segítséggel, az orvosi, vagy hát szakszemélyzeti segítséggel végrehajtott eutanázia kérdése forog fenn.
Igen. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez csak részben egy finomkodás, vagy részben egy tabusítás. Hogyha jogi szemmel nézzük, akkor ennek van egy nagyon kézzelfogható oka, hogy miért az életvégi döntés kifejezést használjuk, és én is azt hiszem, hogy sokszor ezt használtam az eutanázia helyett.
De nem csak ön, hanem általában a szakirodalomban, amit én akár felszínesen is, de erre a műsorra készülve mégiscsak föllapoztam, sorozatosan ez jön vissza, köszön vissza, ismétlődik.
Azért, mert nem ugyanaz a kettő. Tehát az életvégi döntések körébe nagyon sokféle megoldás beletartozhat. Tehát életvégi döntés lehet az, ami ugye Magyarországon most is legális, hogy engem kezelni kéne valamivel, lélegeztetőgépre kéne tenni, de én azt mondom, hogy nem szeretnék lélegeztetőgépre kerülni. Ez egy életvégi döntés. Életvégi döntés az is, hogy én azt mondom, hogy szeretnék feliratni az orvossal egy halált okozó szert, és én azt valamikor majd szeretném bevenni. Életvégi döntés az, hogy én azt mondom, hogy adjanak be nekem egy halált okozó szert. Jó, tehát, hogy sokféle. Ez egy nagyobb fogalom, egy nagyobb kalap, halmaz, hogyha úgy tetszik. És az életvégi döntésen belül beszélhetünk ugye eutanáziáról, asszisztált öngyilkosságról, vagy a kezelés visszautasításáról. Tehát ezt a hármat próbáltam itt vázolni az előbb. Ugye az is egy, nem biztos, hogy ez a hallgatóknak annyira lényeges, de ugye itt azért akik ezzel foglalkoznak, akár filozófusok például, vagy orvosok, hospice palliatív szakemberek például, ők nagyon nem szeretik, hogyha azt mondjuk, hogy passzív eutanázia. Tehát ők például az eutanázia kifejezést az kizárólag az aktív változatra használják, mondván, hogy az az, ahol az orvosnak tevőleges szerepe van, tehát az nevezhető csak eutanáziának. Ugye a másik, amit a köznyelv azt mondja rá, hogy passzív eutanázia, arra azt mondják, hogy ez a kezelés visszautasítása. Tehát, hogy ott nincsen egy tevőleges orvosi vagy egészségügyi szakemberi szerepvállalás, hanem ott a betegség teszi a dolgát, úgymond, nagyon idézőjelben, és ott a beteg dönt, és ő cselekszik csak, és ő utasítja vissza a kezelést. Szóval, hogy itt mélységesen egyetértek, és ugye az előbb már mondtam is, hogy a halálról nem szeretünk beszélni. Az eutanázia maga is ugye kifejezés, tehát azokat a mély érzéseket, mint hogy a magyarul kimondjuk azt, hogy halál, meg hogy meg fogunk halni, ezeket nem annyira hívja elő. Tehát ez már eleve egy távolítás, hogy egy ilyen kifejezés mögé burkoljuk a halálnak a kérdését. De itt azért nem csak erről van szó, hanem ténylegesen van különbség a két szónak a jelentése között, és nagyon sokszor, és Karsai Dániel esetében is, beleértendő ide az eutanázia is abba, amit ő mond, illetve az asszisztált öngyilkosság is, és hogyha kettőt együtt akarjuk megnevezni, akkor mondhatjuk azt, hogy ezek mind életvégi döntések. Tehát ilyen oka is van a fogalom használatnak.
Az én életem, amikor még sokkal jobban voltam, és most is értelmes és jó. Ezt mondja Karsai, miközben Szenekát olvas. Úgyhogy a testvére lapoz, és időnként alá kell húzni neki passzusokat, mert érdekesnek, megjegyzendőnek tartja, és eközben azért valljuk be, fogy az idő. Ez az időfaktor, ez már kérdés volt, és alapos aggodalom forrása, amikor elindult a folyamat, mármint a per, hogy ez a 47 éves férfi meg fogja-e érni a döntés pillanatát.
Igen, ezért is mondhatjuk azt, hogy eléggé sietett a strasbourgi bíróság. Ugye azért nekik van egy olyan fajta elvük, hogy hatékony jogorvoslatot kell nyújtaniuk, és hát az már nyilván nem nevezhető hatékonynak, ha valakinek az elhunyta után születik meg egy döntés. Tehát itt abszolút látható az, hogy a lehető leggyorsabban igyekeztek ezt intézni. Hát látszik, hogy azért még így is, ugye novembertől júniusig, hát ez egy több mint fél éves időtartam, de ez egy nagyon gyors eljárásnak számít azért strasbourgi gyakorlatban.
Megmerem kockáztatni, hogy ez a fél év, ez még akár magyarországi viszonylatban is, a honi perrendtartásban is akár példaértékű lehet a ritmust tekintve. Említette azt, hogy egy esetleges negatív döntés is tulajdonképpen ezen a hosszú úton egy újabb stáció, amit egyrészt akként kell értékelni, és hogy ettől még a kérdés nem kerül le a napirendről. Az én kérdésem viszont az, hogy mennyit kell majd idézőjelben pihentetni, hogy jó eséllyel újra tematizálni lehessen egy ilyen fórumon.
Hát ezt olyannyira nem kell pihentetni, hogy már most is vannak tudomásom szerint folyamatban további hasonló ügyek, és azt hiszem, hogy Karsai Dánielnek ez is volt az egyik kimondott célja, hogy a strasbourgi bíróság ne pihenjen most már éveket az ilyen ügyek kapcsán. Tehát, hogy ne az legyen, hogy jó, hát 2002-ben, meg aztán 2008-ban, meg 2015-ben hoz egy-egy döntést, és hát akkor egyébként közben meg nem is foglalkozunk ezzel, hanem kifejezetten most azt hiszem, hogy vannak a bíróság előtt további ilyen ügyek, tehát a kritikus tömegnek az elérése is lehet, tehát annak is lehet valamiféle hatása. Tehát az, hogy a bíróság érzékeli, hogy milyen kiterjedtségű ez a probléma, elvezethet akár ez is más fajta végkövetkeztetéshez, vagy egyáltalán azok az egyedi ügyek is lehetőséget adnak arra, hogy minél finomabban kirajzolja mondjuk a strasbourgi bíróság azt, hogy mit gondol előre a kérdésről. Még egy picit egy szó erejéig visszatérnék arra, hogy akkor, hogyha kedvezőtlen döntés születik. Ugye azt biztos nem fogja kimondani a strasbourgi bíróság, hogy nem szabad bevezetni az eutanáziát, vagy az asszisztált öngyilkosságot Magyarországon. Tehát ugye mindig is annyit legalább mondott, hogy ezt az adott állam dönti el. Tehát ilyen értelemben nem fogja lezárni, ezért mondom azt, csak hogy ez egyértelmű legyen, vagy ezért mondom azt, hogy nem fogja lezárni ezt a vitát, akár a társadalmi vitát, de akár a jogi szabályozás módosításának a lehetőségét egy elutasító döntés, hiszen olyan tartalma biztos, hogy nem lesz, hogy nem lehet Magyarországon eutanáziát megengedő, vagy asszisztált öngyilkosságot megengedő szabályozást alkotni.
Én magyar vagyok, itt akarok élni és meghalni, mondja szintén Karsai, és a legkülönbözőbb érvekkel támasztja alá. Egyrészt kijutni Svájcba, az költséges. Az ő megítélése szerint 8-10 millió forint. Másrészt már nagyon nehezen tudna utazni. Harmadrészt, ha ki is jutna, és valamelyik hozzátartozója az életvégi döntése értelmében egy adott pillanatban tényleg az akarata szerint cselekedne, ha visszajönne Magyarországra, akkor elítélnék.
Igen. Igen, ugye ez egy nagy dilemmája ennek a kérdésnek, mert itt van egy ilyen érdekes szabályozása a magyar büntető jognak. Méghozzá az, hogy egyrészt ugye elítélhetők akár, bár ez egy kérdés, elítélhetők akár azok, akik külföldön segítséget nyújtanak Karsai Dánielnek, ahhoz, hogy meghalljon. A másik pedig ugye az, hogy ez az öngyilkosságban közreműködés, ami egy bűncselekmény Magyarországon, ez meddig terjed, vagy hogy mondjam, tehát hogy mit kell pontosan annak a valakinek csinálni, aki segíti őt, ahhoz, hogy megállapítható legyen az, hogy ő az öngyilkosságban közreműködött. Ebben ugye eléggé egyértelmű volt a kormányzati válasz a Karsai ügyben, mert az azt mondta, hogy igen, ilyenkor, hogyha valaki Karsai Dánielt felülteti egy repülőre, akkor bizony ő öngyilkosságban közreműködést követ el. Hát nyilván ezt majd egy bíróságnak kellene azért megítélni, tehát az, hogy a kormány erre mond valamit, az ilyen szempontból irreleváns, hiszen ő nem kötelező erővel értelmezi a jogot, de lehetséges, hogy egy bíróság is erre a következtetésre jutna, hogy már pusztán ennyi, hogy őt felültetik a repülőre, ez öngyilkosságban közreműködés. Szóval igen, itt egy eléggé patt helyzet van ebből a szempontból. Hát pont azért, mert már megjelenik az, amit ugye itt említettem, hogy önrendelkezési jog és szabad döntés ide vagy oda, hogyha valaki fizikailag nem képes a saját szabad döntését megvalósítani, akkor valójában ez az önrendelkezés ez nem tud érvényesülni.
Ugyanakkor meg azért hoztam ezt szóba, mert lehet, hogy meredek az én értelmezésem, de hogyha ez egy másik állam területén zajlik, ahol ez megengedhető, akkor, és ugye közben kiderült a beszélgetésünkből, hogy mindenik állam a maga jogrendszerében önállóan dönthet arról, hogy ezt a kérdést hogy kezeli, akkor ez nem tudom, én nem jogászi képzettségből adódóan nem tudom értelmezni ezt a történetet. Tehát nem Magyarország területén követem el, úgymond, azt, amit a kormány nehezményez, vagy...
Ugye a magyar jog, a magyar büntető jog az nem csak Magyarország területén érvényesül. Hogyha megnézzük a büntető törvénykönyvet, a többféle dolgot mond. Egyrészt azt mondja, hogy persze, minden olyan bűncselekményre, amit Magyarország területén követnek el, arra a magyar büntető törvénykönyv vonatkozik. A magyar büntető törvény vonatkozik ezen kívül ránk magyar állampolgárokra, bárhol is legyünk a világon. Tehát, hogyha én külföldön követek el egy Magyarországon illegális cselekményt, akkor ezért a magyar jog alapján büntethető vagyok. És még ennél is tovább megy a magyar büntető törvény, mert azt mondja, hogy akkor is vonatkozik az esetre a magyar büntetőjog, hogyha külföldön történik egy bűncselekmény, és ezt egy külföldi állampolgárságú valaki követi el, de a sértettje ennek a bűncselekménynek magyar állampolgár. És ugye itt ez következne be,
igen,
hogyha kint egy orvos beadna halált okozó szert Karsai Dánielnek, akkor bizony lehetne erre hivatkozni, hogy de hát ez a magyar jog szerint, hiába, hogy külföldön történt, hiába, hogy egy külföldi követte el, mivel magyar a sértett, ezért emberölést követett el. Az persze egy másik kérdés, hogy a mindennapokban az ilyen típusú bűncselekmények, azok mennyire jutnak a magyar hatóságoknak a tudomására. Na de most itt a Karsai ügyben kifejezetten egy nagy nyilvánosságot élvező ügyről van szó, tehát feltehetőleg ez pillanatokon belül a magyar hatóságoknak a tudomására jutna, és akár ilyenkor dönthetne úgy ugye az ügyészség, hogy akkor bizony elindít egy eljárást, és büntetni szeretné azt, aki ezt megtette, hiába külföldi. Nem tudom, hogy ez most így érthető-e,
igen, mert igen, ez igen, egy elég összetett világos, dolog. Teljesen világos. A filológus kérdezte a jogászt. Ebben igen, az hát esetben és a hallgató számára remélhetőleg tisztázódott ez az aspektus is. Összességében véve 3 év történetéről beszélünk, így nagyon sűrítve és lehet, hogy kicsit kapkodva is, mert hogy 2021. júliusában észleli Karsai azt, hogy gondok vannak, augusztusban érkezik meg a diagnózis, és onnan aztán felpörögnek az események. Most, hogyha ezt az életpályát tekintjük, ugye szaktársként, egy olyan alkotmányjogászról beszélünk, aki március 31-én befejezte az ügyvédi tevékenységét, és kilépett a kamarából, mert látja, hogy nem tud már szakmájában működni, de aki aktív periódusában éppen, hogy emberi jogi aktivistaként a bebörtönzöttek méltó körülményei és a velük való méltó bánásmód egyik, mondhatnám azt, hogy frontembere volt. Na most azért furcsa az egész, hogy valaki, aki szintén mások helyzetén akart a méltóságra hivatkozva enyhíteni, most oda jut, hogy ő maga kell, hogy küzdjön. Már megint nem saját magáért, ő csak egy, azt mondja, hogy ő nem példakép, hanem példa, és nem magamutogatás, de megmutatás. Hát lehet, hogy most nem a védőbeszéd pillanata ez itt a mikrofon mellől, de én masszívan pironkodnék mindenféle hatalmasság helyében ezek után. Mert félrenézett, mert hallgatott, mert voltak itt a sunnyogásnak és a mindenféle hárításnak legkülönbözőbb válfajai. Nem kérem megint azt, hogy itt kórusban ítéljük el az aktuális hatalmi figurákat, szereplőket és fórumokat, döntnököket, csak hogy ez egy ilyen nyitott kérdés, hogy vajon nem jelenik meg ez a szintén jogilag nem behatárolható kategória, mint a plenáris szégyenérzet?
Én azt hiszem, hogy azzal kezdeném, és talán azért, mert én magam is alkotmányjogász vagyok, és Karsai Dániel munkássága kifejezetten közel állt hozzám eddig is, mielőtt ezt a saját ügyét elkezdte vinni. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy páratlan dolog, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az, hogy ezt most hozzá lehet kötni valakinek a saját történetéhez. Tehát, hogy nem absztrakt módon, nem tőlünk távoli, nem tőlünk annyira nagyon különböző valakinek a sorsát kell megítélnünk, hanem egy húsvér emberét, aki itt él közöttünk, és tényleg az életének olyan rétegeibe enged be pillantást, ami hát szerintem abszolút az intim szférának a legszűkebb tere. Tehát én ezt egy páratlan dolognak gondolom, és azt gondolom, hogy alkotmányjogászként alig ha lehet ennél egy csodásabb dolgot tenni azért, hogy tényleg a végsőkig küzdjön valaki az emberi jogokért, amikben hisz. Ami a másik kérdést illeti, hát ott azt hiszem, hogy nem keverném össze az ellenvéleményt a félresöpréssel. Szóval, hogy ami nekem személy szerint nagyon fájdalmas, és sokszor lehet ezzel szembesülni, sokszor lehet látni, hogy nem is foglalkoznak valóban ezzel a kérdéssel. Tehát azért azzal legyünk tisztában, hogy a halál kérdése mindenkit érint. Ugye nem akarok itt demagóg lenni, de hát hogyha valamiben biztosak lehetünk, az az, hogy mindannyian meg fogunk halni. Az, hogy egy ilyen helyzet, mint amilyen Karsai Dánielé, az milyen mértékben kerül hozzánk közel, hát ez a szerencsén múlik. Tehát, hogy ez bárkivel valóban előfordulhat, és a halál az pedig mindenkivel elő fog fordulni. És ebből a perspektívából nézve az megdöbbentő számomra, hogyha valaki nem szeretne erről beszélni. Lehetnek természetesen ellenvélemények. Én azt mindig nagyon értékesnek tartom, és én magam nagyon sokat tanultam abból, amiket más álláspontok képviselői fejtettek ki. Tehát azt nyilván mindig érdemes meghallgatni. De az, hogy vita nélkül söpörjünk le kategorikus állításokkal egy társadalmi dilemmát, ami megint hangsúlyozom, ami mindenkit érintő társadalmi dilemma, azt helytelennek tartom. Tehát azt gondolom, hogy az nem a megfelelő út ezeknek az ügyeknek az intézésére. Beszélni kell egymással, vitatkozni kell erről a kérdésről, és törekedni kell az egyre jobb megoldások felé.
Ez a műsor nem biztos, hogy pontosan a legmegfelelőbb tere annak, hogy dűlőre vigyünk ilyen kategóriájú és ilyen volumenű kérdéseket, de mindenképpen úgy gondolom, hogy hozzátesz legalább egy passzusnyit ahhoz a hosszú szöveg folyamhoz, ami a kérdés kapcsán az elmúlás, a szenvedés, a fájdalom és a méltóság elvesztése miatti aggodalom okán lett aktuális. Viski András mondja azt, ő is megszólalt a Karsai ügy kapcsán, hogy a testi szenvedések ügyében Istennel szemben mindig igazunk van. Én azt kívánom, hogy bármi is lesz a döntés június 13-án, egyfajta igazság mindenképpen lakmuszpapírként jelenjen meg, méghozzá az, hogy igazunk valamikor ilyen témákról, úgy gondoljuk, hogy igenis kötelességünk, jogunk, szinte emberileg kódolt szükségletünk beszélni. Köszönöm dr. Zeller Juditnak, a Társaság a Szabadság Jogokért szervezett szenior szakértőjének a mai beszélgetést.
Én köszönöm az érdeklődést.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.